Fókuszban tanáraink, öreg diákjaink élete. Alma Mater. Szerkeszti Nagybodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és az Alma Mater hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnal a műsor szerkesztője, Nagybodó Szilárd. Az iskolák között különbségek vannak, és nem ritka, hogy ezek kiáltanak magukért, illetve olykor nem is kell az ország másik felébe menni, hanem elég egy község két tanintézményét összehasonlítani. Az eltérések, az épületek állapota és felszereltsége közötti különbségek, a diákok helyzete sokkoló. Persze az is egy általános igazság, hogy két egyforma osztály nincs, de azért érdemes belegondolni abba, hogy mekkora kívás egy tanárnak egy felszerelt iskolából átmenni egy olyan intézménybe, ahol télen fűtés sincs. De talán pont ez ennek a szakmának az egyik nagy kihívása, hogy mindenhol kell tudni, idézőjelesen, játszani. Témánk a tanárkodás deszkáin. Meghívottunk Bondoroly Robert, a Bolyai Farkas Elméleti Liceum angol szakos tanára. Tanár úr, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és eljött az Alma Materbe. Szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt.
Jó napot kívánok minden kedves hallgatónak.
Elsősorban megkérném, hogy meséljen a gyermekéveiről.
Gondolom, hogy mindenki számára a gyermekkor az a kis paradicsom, ahova legszívesebben visszamenne. Számomra a gyermekkorom az angolok úgy nevezik, hogy haven, a safe haven. Az a legbiztonságosabb, legszebb pillanat az egész életem során. Én egy olyan családban nőttem fel, ahol sajnos az akkori politikai helyzet miatt a szüleim nem tudtak állani engem, és Módvából ide kerültem egy zárt Marosvásárhelyre, úgyhogy az első két évemet a nagyszüleimmel töltöttem. Én ott tanultam meg beszélni, járni, majd a szüleimnek sikerült bejönni a városba, ahol tovább neveltek engem, de a gyermekkorom nagyjából ezt jelenti. A nagyszüleim, a szüleim, az egy ilyen nagyon nagy és boldog család, ahol a kis Robika vagy kint volt az udvaron, vagy éppen sétált a városban, és játék, 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 boldogság, rengeteg szeretet. Számomra ez jelenti a gyermekkorom.
Mit kell még tudni Bondoroly Robertről?
Most lehet furcsa fog hangzani, de mint minden embernek, nekem is több arcom van. Van az a Robert, aki nagyon konzervatív, nagyon hagyományőrző, nagyon sok szempontból. Van a szigorú tanár, van a jófej, butáskodó, bohockodó tanár is, pedagógus, van a fáradt apa, van az ideges férfi. Szerintem egy átlag ember vagyok mindenféle szempontból.
Ha nem tévedek, Csángó családból származik. Ez hogyan befolyásolta az életútját, illetve milyen kulturális elemeket, megszokásokat hozott magával a Csángó kultúrából?
Hú, ez egy meredek kérdés. Igen, úgy látszik, hogy mi egy Csángó családból származunk, de ezt nehéz bebizonyítani. Ehhez vissza kéne menni Módvába, és fel kéne kutatni a családfát. Ezt a kérdés úgy nálunk otthon nem nagyon merült fel. Édesanyám magyar, Szászregerből származik, és apám pedig módvai, Piatlanyámc környékén román. Én jól magam Békáson születtem, ami annak az időben ugye már Romániához tartozott. 1979-ben. Na most a Csángó kultúrától én őszintén megmondom, nagyon távol érzem magamat. Soha nem érintkeztem vele, az én életemet nem folyásolta be semmilyenféle szempontból. Egy nagyon szép álom lenne, hogyha valamikor az évek során lenne annyi időm ebben a rohadó világban, és annyi szenvedély benne, meg érdeklődés, hogy nem csak időben, hanem térben is visszautazok a Csángó világba, és egy kicsit felásni a kultúránkat, felásni a mi voltunkat. Érdekes lenne, mit találnék.
Mit jelentett a gyermekéveiben, és mit jelent most az ön számára a család?
Amint mondtam, gyermek számára, számomra a család az a hely volt, ahova mindig vissza tudtam szívesen menni, ahova menekültem. Most a család egy kicsit más jelent. A család ugye e felnőtt számára egy csomó felelősséggel jár. Ki kell fizetni egy csomó számlát, ugye kell dolgozni, kell tartani a válladon a világ terhét, hogy parafrazáljam John Lennont és Paul McCartneyt. Ugyanakkor én nagyon szeretném, és szerettem volna, amikor megszületett a kisfiam, hogy ugyanazt, amit én kaptam a szüleimtől és a nagyszüleimtől, továbbadhassam. Hogy az én fiam is majd 15-20-30-50 év múlva úgy gondoljon vissza a gyermekkorára, ahogy én gondolok most arra. A családom nekem, most beszéljünk a kis családról, a feleségemről, a gyermekemről. Ők számomra a világ. Ők a szemem fénye, ők a mindenem, és nem túlzok. Hogyha pedig a nagy családról beszélünk, az az extended family, akkor az az a hely, vagy az a fogalom, ahol én igazán önmagam lehetek, ahol mint a pók, az ember kinyújtja magát, és önmaga lehet végre valahára, ha egy órára, ha egy hétvégére, de nem kell megfelelni senkinek.
Visszatérve a az iskolára, melyek voltak ennek a meghatározó pillanatai diákként?
Több meghatározó pillanatról beszélhetek itt. Az egyik az volt, amikor hatodikos diákként egy új oszi várt minket a hetes iskolában. Az előtti oszink az egy remek tanárnő volt, szeretetteljes, valahogy mindig úgy néztem rá, mint a tancinkra, egy négyben. Az új osztályfőnöknő pedig, mondjam azt, hogy a román tanügy szigorúságának a megtestesítője volt. Miatta nem mentem szívesen iskolába, azt kell mondjam. Az iskola lett az a hely, ahol szorongani lehetett, ahol vagy kellett. Nem volt más választásunk. Nagyon kevés megértést kaptunk az oszi részéről. Ez nagyon sok családot befolyásolta, a családi kapcsolatukat, az oszinak a szigorúsága, világnézete. Amikor én felviteliztem a liceumba, emlékszem, hogy össze kellett szedjem magamat, és be kellett pótoljam azt a hatalmas hiányt, amit felhalmoztam, mivel nem szerettem tanulni az oszi miatt. És akkor mostanárként azt kell mondjam, hogy ő az egyik példaképem, hogy így ne. Én azt nem szeretném csinálni, amit ő csinált velem. A másik meghatározó pillanat, az pedig mondjuk, hogy egyetemi éveimben volt. Volt egy másik tanárom, egy francia tanár úr, Bece tanár úr, akinek ezúttal meg szeretném köszönni. Bece tanár úr a francia órákon nem csak a tantárgyat adta át, hanem önmagát is átadta. Az ő órája olyan volt, mint egy baráti beszélgetés, nem mindig franciául, de meg tudtuk ismerni Bece tanár úrt emberként. És ő visszahozta a reményt, újra lángra gyújtotta az iskola szeretetet bennem. Neki sok mindent köszönhetek ebből a szempontból.
Visszatérve az osztályfőnökre, itt már 89 után, a rendszerváltás után vagyunk. Mit jelentett az, hogy különös világnézete volt?
Angolul van egy közmondás, ez csúnyán fog hangzani, de elnézést kérek mindenkitől, nem személyeskedni szeretnék. Angolul úgy hangzik, hogy you cannot teach an old dog new tricks. Ami tükörfordításban azt jelenti, hogy egy öreg kutyának nem lehet új trükköket tanítani. De kicsit parafrazálnám és kitárnám, hogy mire gondolok. Amikor az ember egy bizonyos felfogásban nő, vagy hozzá van szokva bizonyos limitekhez, nagyon nehezen jut odáig, hogy tudjon valami újat nem elfogadni, hanem alkalmazni. Ezt én is érzem. Szerintem minden talán ezt mondhatja, hogy amikor egy rendszerváltásról beszélünk, kb. Úgy reagálunk, mint egy kis teknős, ugye a digitális világgal, az elején mindenki megijedt tőle, mert eddig nem csináltuk. Egyes embereknek könnyebben megy az adaptáció, másoknak pedig nehezen, egyeseknek egyáltalán. Na hát az én oszim, azt kell mondjam, hogy a harmadik kategóriába tartozott, nagyon nehezen tudott megnyílni a diákok iránt, mindig ott volt közöttünk a katedra. Az oszihoz soha nem tudtunk elmenni egy személyes problémával, soha nem hallgatott meg, amikor valamilyenféle időzében konfliktus, viszály, félreértés merült fel a diákok, az osztály és a tanárok között. Ő képviselte a hatalmat, ő volt a kiskirály vagy kiskirálynő, és mi voltunk a kis hallgattak gyerekek, akik csak fogják szépen be a szájukat, és üljenek be a padra. Na, én ezzel mostanárként nem tudok egyetérteni, ezt teljes mértékben elutasítom.
Mikor jött az angol nyelv, mikor és hogyan találkozott vele, illetve lett a szerelmese?
Újra vissza kell vennünk akkor gyermekkoromba. Mi elkezdtünk angolul tanulni, hogy jól emlékszem, 6. osztályban. A 6. angol tanárnőnk egy nagyon kedves, cuki, pályakezdő tanár néni volt, aki sokat nem tanított nekünk, sokat nem tanultuk azon az órán, inkább színeztünk, festegettünk, ugye beszélgettünk, de anyanyelven. Eltett az az év, és annak ellenére, hogy a tanárnőt kedveltünk, ugye az angol az egy kvázi nulla szinten maradt. De 7. kaptunk egy új tanárt, aki most történetesen kollégám, üdvözlöm Pácsú Petru Marinescu tanár urat az Unira Liceumban, aki velem megszeretette az angolt. Egy sokkal szigorúbb tanár volt, de egy végtelenül jó fej, kedves. Nem emlékszem, hogy lett volna olyan óránk, amikor ő mérgesen vagy szomorúan jött volna be. Én az angol órákra úgy emlékszem, hogy mindenki mosolygott, mindenki jól érezte magát, és mindenki készült. Házival, vagy tanultunk, és ezt nagyon komolyan mondom. Habár 2 órában per hét szinte lehetetlen megtanulni egy idegen nyelvet. De akkor megtetszett nekem az angol. Ott volt mellette persze a híres Cartoon Network csatorna, amelyik még anno angolul ment, úgyhogy a kettőt kombinálva, azt, hogy Present Simple és I Like English, meg azt, hogy Haba 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 Johnny Bravo, született egy új érzés, az, hogy amikor az ember angolul beszél, és helyesen beszél, akkor egy más világba kerül be. Én másképp éreztem akkor. Ez volt az a pillanat, amikor én szerelmesre lettem az angol nyelvnek, és majd később megadatott az az esély, hogy taníthassam is az angolt, liceumistaként, most diákként óvodában. Akkor megismertem az angol nyelvnek a másik oldalát, amikor lehet tanítani, és amikor el lehet bűvölni 30, 20, 15 kis gyereket, 3-4-5 éves gyereket, akik rajonganak körülötted, és mindenki azt kívánja, hogy teacher, teacher, mit tanulunk ma?
Akkor egyből tanárként képzelte el magát, nem is volt más opció.
Igen, mármint nem. Én tanár akartam lenni első pillanattól. Szerintem most egy párhuzamos világban ugye ezt a beszélgetést folytatnánk, csak lehet, hogy történelem tanár lennék, nem angol tanár, mert ez volt az első opció. Most visszatekintve nem változtatnék abszolút a mente semmit. Szerintem minden, ami az én életemben történt, annak meg kellett történnie.
És tanári pályája során milyen ösvényt járt be?
Jó, most próbálok nem a rendszerről beszélni, ha bár nagyon arra húz. Amikor én kezdtem a pályafutásomat, a városban kezdtem, a Gheorghe Marinescu liceumban kezdtem tanítani. Egyből végzős osztályokat kaptam, ami azt jelenti, hogy hatalmas volt a kihívás. Megszerettem nagyon a diákjaimat, és ők is megszerettek engem. Azután pedig a következő évben, mivel nem voltam címzetes, kikerültem falura. És azzal nem lenne semmi baj. Csak a falu, ahová én kikerültem, az nagyon különbözött a várostól, nagyon különbözött a Gheorghe Marinescu liceumtól. Volt, hogyha emlékszem, 10 órám nagyobb faluban, és még 8 óra egy mellék faluban. Na most a nagyobbik faluban fantasztikus körülmények voltak. Fehéren festett falak, gyönyörű, tiszta termek, meleg volt télen a termekben, a gyerekek ügyesek voltak. Nem lehet ugyanazt mondani a másik iskoláról. Másik iskolába érjek, még 3 vagy 4 kilométert kellett utaznom. De ez nem csak térben történt ez az utazás, hanem az utazás időben is történt. A két iskola között a különbség olyan 150 év lehetett. Az iskolában nem volt fűtés, a gyerekek, hát mondjuk azt, hogy szegény gyerekek voltak, úgy tisztálkodtak, és úgy fűtöttek, ahogy lehetett nekik. Mínusz 10 fokban télen emlékszem, hogy nyitott ablak mellett kellett tartsuk az órát, mert képtelenség volt benne lenni egy zárt teremben. Akkor derült fel bennem, hogy sajnálom, de ez nem nekem való, hogy nem erre születtem. Megkérdőjeleztem a tanári pályafutásomat, és a következő évben visszakerültem a városba, az elektromáros liceumba. Ott újra egy hatalmas kihívás előtt álltam. Voltak 8-osaim, voltak 12-es osztályaim, rengeteget kellett dolgozzak, osztályból osztályba kellett menjek. A következő év pedig úgy kezdődött, hogy a Bolyai előtt álltam, és azóta oda járok szívesen. Ha össze kéne hasonlítsam meg kicsit a tanári pályafutásomat, azt mondanám, hogy hasonlít egy montányruszra, egy hullámvasútra. De tudtom szerint a tanároknak a 90%-a ugyan ezen ment keresztül a pályafutásuk elején.
Mi az első gondolata, amikor reggel felébred, és mire gondol, amikor az iskola felé megy?
Az első gondolatom reggel az, hogy vasalás. Az iskola felé pedig az első gondolatom az, hogy kávé. Most nem próbálok viccelni, hanem ez az őszinte válasz. Reggel, amikor az ember fel kell, akkor lezuhanyzik, fogat mos, és utána pedig neki fog vasalni. Az ember úgy értem, hogy én. Amikor az iskolába fele megyek, pedig az első gondolatom nem az, hogy jaj, szegény diákok, vagy hogy milyen szép lesz a napom, nekem kell kávé. Én kávé nélkül nem tudok működni. Nevezzük függőségnek, de ugyanakkor én nevezném teljesítménynek is, mert amikor belépek a tantelembe, és érzem a kávénak az illatát, meg érzem azt, hogy forró is égeti a kezemet, meg érzem azt, hogy ott van a számban az a finom íz, nekem ez egy hatalmas teljesítmény, megjön a kedvem, és ha ki tudtam állni egy 20 személyes sort, csak azért, hogy vegyek kávét, akkor nekem az a nap bármit hoz, én le tudom győzni.
Melyik az a mozzanat tanári pályája során, amelyre a legbüszkébb?
Szerintem itt több választ is lehetne adni, ha lehet kiemelni két eseményt. Az egyik ilyen eset, amikor több diákkal részt vettem az úgynevezett Public Speaking Competition, ez az angol szónok verseny. Ez egy nemzetközi verseny, amit szerveznek több száz országban, az egész bolygón. Na most Romániában ezt a versenyt az English Speaking Union szervezet tartja meg évente. Nagyon sok bolyai is kollégám remekelhet ezen a versenyen. És nagyon sok bolyai is diákunk van, aki fantasztikus sikert ért el ezen a versenyen. Személyesen nekem az egyik diákomnak egy szavazat múlott az, hogy megnyerje az országos első díjat, és ezáltal Londonba kerülhessen a nemzetközi döntőbe. Persze, hogy fájdalommal gondolok vissza arra pillanatra, amikor egy szavazaton múlott, hogy botond tovább jusson, de ugyanakkor egy fantasztikus sikerélmény is, mert ha belegondolok, hogy hány diák van ebben az országban, és az én diákom majdnem első lett egy ilyen hatalmas versenyen, remek. A másik pedig az, amikor a folyosókon járok, és rám mosolyognak a diákok. Ez minden nap megtörténik, vagy majdnem minden nap. Én köszönnek, hogy hello teacher, látom azt a szemükben, hogy örülnek nekem, örülnek, hogy látnak engem, hogy találkozhatunk. Szerintem ennél több nem is kellene.
Fordítsuk meg a kérdést. Melyik az a pillanat, amelyiket a legszívesebben megváltoztatna?
Talán pillanatok nincsenek, amit én megváltoztatnék. Megváltoztatnám saját magamat. Megváltoztatnám azt, ahogyan reagálok bizonyos helyzetekben. Amikor belépek a tanteremben, próbálom kinthagyni a problémákat. Persze nem sikerül. Ugyanakkor próbálom önmagamat bevinni a tanterembe a diákok elé, mert attól vagyunk jó pedagógusok, vagy attól vagyunk jó szakemberek, hogy önmagunkat adjuk. Ennek ellenére ugye felhalmozódik egy napi, egy heti stressz, vagy más gondok. Tudja mindenki, milyen az élet. És mindent kint hagyni a küszöb előtt. Én legalább azt kell mondjam, hogy nekem nem sikerül. És emiatt sokszor van az, hogy nem reagálok úgy, ahogy szeretnék. Szándékosan nem mondom azt, hogy szabály szerint, vagy könyv szerint, hanem úgy, ahogy én szeretnék. Kéne még dolgoznom egy kicsit azon, hogy hogyan kezelem a saját érzelmeimet, hogyan kezelem a diákoknak a kis csintevéseiket. Ez egy hatalmas cél lenne.
Szinte mindig vállal osztályfőnöki szerepet is. Ennek a feladatnak melyek a fő kihívásai, és melyek a fő örömei?
A fő kihívás talán az lenne, hogy megtalálni a középútat a tanár és az apa között, vagy egy pedagógus és egy nagybácsika között. Mert az oszi több, mint a tanár. Az osztályfőnök az egyféle barát, az egyféle líder, az egy útmutató kéne legyen. Ugyanakkor egy bizalmas, a diákoknak a bizalmasa. Bizonyos helyzetekben ez a legnagyobb kihívás, hogy ne úgy viselkedj el az osztályoddal, ahogy viselkedsz többi osztályal. Nagyon-nagyon nehéz. Mert osztályfőnökként néha-néha idézőjelben kell rúdosni az osztályt. Meg kell mondani nekik a tutit idézőjelben. Kézen kell fogni persze, kell vezetni őket a jó irányba, de ha ez nem megy, akkor egy kicsit szigorúbban kell megnyilvánulni. Na emiatt egy osztályfőnöknek a kapcsolata a saját osztályával nem lehet olyan, mint egy olyan osztályal, ahol csak tanítasz, időzőben csak tanítasz. De ez nagyon cuki tanár, vagy bemegyek egy másik osztályba, például a 11-ben, ahol nem vagyok osztályfőnök, és lehet ott viccelődni is, tehát tanítani is, tehát nevetgélni, de amikor bemegyek a saját osztályomban, ott már felelek előttük, felelek a szülők előtt, felelek ugye a tanári kar előtt, és nem csak a saját szemszögömből, hanem a társadalom szemszögéből. Én egy második apa vagyok. Hogy a legnagyobb öröme mi? Szerintem az, amikor a tanév végén kiállunk, és látom azt, hogy az osztályom megtapsol, amikor hallják azt, hogy osztályfőnök Bondorói Róbert. Ha tapsolnak, azt jelenti, hogy szeretnek. Ha tapsolnak, azt jelenti, hogy elismeréssel gondolnak rád.
Tudom, hogy nehéz, sőt szinte lehetetlen választani, de melyik volt a kedvenc osztálya, és miért?
Azt mondják, hogy az idő a legjobb doktor, a legjobb orvos. Töröl érzelmeket, töröl fájdalmakat, és megmaradnak csak a szép emlékek. Én ezt valahogy úgy értem, hogy minél több idő telik el, annál jobban tompulnak a valódi érzelmek. Ennek ellenére merem kijelenteni, hogy az utolsó osztályom, aki az idén ballagott el, az egy különleges osztály volt. 28-an kezdtük, és 30-an végeztük. Hát az én FM az olyan volt, mint egy valóra vált álom. Én egyszerűen szerencsés voltam. Áldott állapotban voltam, hogy az osztályfőnökük lehettem.
Tanítás és osztályfőnökség. Ez azért elég sok időt képes felemészteni. Mikor van ideje a családjára?
Remélem, hogy a feleséged nem hallgatja ezt a műsort most, mert általában nagyon későn érek haza. Mondjuk azt, hogy fél hét, akár fél nyolckor este. Amikor pedig hazaérek, annyira fáradt vagyok, hogy amikor leülök a kisfiammal játszani, inkább ledölök azt a szőnyegre, és próbálunk egy picit tütűzni, legozni, építeni kockákkal, és szinte minden egyes alkalommal lekopan a szemem. És a kisfiam, Zorán, felhúzza a szemhéjamat, apa, ne aludj, apa, ne aludj. Sajnos ez a modern világnak az egyik átka, hogy az ember annyit dolgozik, vagy én annyit dolgozok, hogy azok a személyek, akiket a legjobban szeretek az egész világon, nem kapnak elég figyelmet tőlem. És tényleg szakad meg a szívem, amikor arra gondolok, hogy az idő telik. A fiam csak most volt egy éves, és decemberben tölti az ötöt. Hogy mikor tűnt el ez az öt év, hogy én soha nem fogom ezt visszakapni, ez tény is való.
Mi az ars poétikája?
Nagyon nehéz kérdéseket kapok én ma. Az ars poétikám Szeretem azt mondani, hogy tanítás egy kicsit hasonlít egy tánchoz, egy tangóhoz. Egy tangóban mind a két félnek fontos szerepe van. Ugye a tanár ebben az esetben is a diák, vagy az osztály egy olyan helyzetbe kell kerüljenek, ahol mind a kettő enged és mind a kettő vezet. Itt ahhoz, hogy a tánc sikeres legyen, nagyon kell figyelni a másikra, és teljes összhangban kéne lennünk. Na most persze, hogy néha-néha fiatalabbik táncpartner, fejezem így ki magamat, nem figyel. Vagy éppen nem tanulta meg a lépéseket, vagy éppenséggel szándékosan rálép a lábadra. Itt az idősebb táncpartnerek pedig az lenne a szerepe, hogy egy kicsit modulálja, moderálja, csalogassa, meg-meg húzogassa, ráncigálja, persze nem fizikailag, a diákot, a partnerét, ahhoz, hogy amikor tényleg véget ér a zene, ballagáskor, vagy majd az érettségén, mindkét partner tapsba részesüljön.
Érdekes ez a tánc, de hogyha újrakezdhetné, ismét felhúzná a tánccipőt? Azaz, ha újrakezdhetné, ismét a tanári pályát választaná?
Ez egy olyan kérdés, amin el kéne gondolkodnom. Kétel azt akartam mondani, hogy igen, vagy talán azt, hogy nem. Nehéz kérdés ez. Én tudtam azt, hogy tanár akarok lenni. Imádom ezt a szakmát, nagyon szeretem az iskolámat, szeretem a diákjaimat. Én nem képzelem el másképp magamat, csak mint tanár. 18 évesként mit választanék, hogy döntenék, ezt nem tudhatom. De mindenképp valamilyen olyan szakmát választanék, mint például a turizmus, ahol emberek között vagyok, ahol érezni azt, hogy számítasz, hogy you make a change, you make a difference, hagysz valamit magad után. Bár is hogy is fordítanám, csak a tanári pálya fele vezetne az útom szerintem, de nem tudom másképp elképzelni magam.
Mindezek fényében mit jelent önnek a tudás?
Megint az angol. Elnézést kérek. Angolul van ilyen kifejezés, hogy the sum of your knowledge, amit úgy fordítanék le magyarul, hogy egy embernek a tudás összessége. Na most, ha erről beszélünk, akkor nem feltétlenül az iskolában tanult információkra gondolunk, hanem gondolunk arra, hogy mindig és mindenkor tanulunk valamit. Szerintem az ember akkor tanul legkönnyebben, és akkor sajátítsuk el legjobban az információt, amikor egy adott helyzetben érzelmileg reagálunk. Azaz az élet a legjobb tanára, szoktak mondani. Na most, hogyha a tudásra gondolok, akkor nekem a tudás az minden, ami történik velünk. Az, ami történt a családban, vagy történik a családban, amiről olvasunk, amiről hallunk a hírekben, azt, amit tapasztalunk, amit látunk, és persze az, ami nyomot hagy bennünk. Visszatérve kicsit az iskolára, szerintem az iskolának az lenne a legfontosabb szerepe, a tanügynek lenne a legfontosabb szerepe, hogy úgy tanítsunk, olyan helyzeteket alakítsunk ki, amelyben a diák feltalálja a megtanult vagy a leadott információnak az érzelmi fontosságát. Ahol tud azonosulni azzal a gondolattal, azzal a tudattal, hogy várj csak egy kicsit, ezt én hol és mikor tudom használni. Konkrétan miért kell nekem ez az információ? Vagy érzelmileg egy olyan boldog pillanatot előidézni a tanteremben, vagy azon kívül, ahol a diák akaratlanul is tanul, elsajátít. Még itt van egy különbség a tanulás és az elsajátítás között, de ez most nem ide tartozik.
Térjünk vissza még egy kicsit a családra. Milyen szellemben és hitvallásban neveli a gyermekét?
Én nagyon szeretném, hogyha az én kisfiam majd, amit említettem, 20-30 év múlva úgy gondoljon rám, ránk, a szüleire, hogy mi vagyunk azok, akikhez bármikor és bármilyen ügyben fordulhat. Az én fiam és bármely más gyerek egy ajándék Istentől. Valaki ezt mondta nekem egyszer, hogy a gyerekeket mi csak kölcsön kapjuk a jó Istentől, és a mi feladatunk az, hogy vigyázzunk a gyerekekre, hogy neveljük a gyerekeket, és abból a kis magból, amit a jó Isten elültetett a családunkban, neveljünk egy virágot, egy bokrot, egy fát, vagy egy erdőt. Hogy én milyen hitvallásban nevelném az én fiamat, hát ez lenne a hitvallásom. Hogy ez a gyerek úgy nőjön fel, mint egy bokor, vagy egy virág, vagy egy fa, de legyen egészséges. Legyenek erős gyökerei, és mindig a fény felé próbáljon nyújtozni. Sajnos a virágunk tele van, és biztos mindig tele is volt. Kihívásokkal, mondjam azt, hogy nagyon sok szegy van körülöttünk. Tele van szomorúsággal, tele van csábításokkal. Szerintem a szülőnek az a legnagyobb szerepe, hogy egy támaszbotként legyen ott a gyereke mellett. Hogy a gyereke úgy tudjon beli kapaszkodni felfele, amint egy passzúj, mondjam azt, az ég fele. És amikor ez a bot ez elhervad, és felfele néz, akkor fogja igazán megérteni, és a szülő is szerintem akkor érti meg igazán minden hibáját, és minden jó tettét, amikor már öreg, és látja azt, hogy mi lett a gyerekéből.
Tanár úr, zárjuk azzal a beszélgetésünket, hogy hol látja magát 15, 20 év múlva?
Én ezen soha nem gondolkodtam el, őszintén szólva. Én szeretném, hogy 20 év múlva ugyancsak a Bolyaiban lennék, de csak tanárként.
Tanár úr, kezdünk a műsoridő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a mai Alma Mater vendége volt.
Én is köszönöm szépen a megtiszteltetést.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai Alma Materbe, melynek műsorideje ezennel lejárt. Bondoroly Robertnek, a Bolyai Farkas Elméleti Liceum angol szakos tanárának köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 19 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. Az Alma Mater szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Alma Materrel legközelebb november utolsó péntekén jelentkezünk, de addig is, ha tehetik, hallgassák a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Kellemes, feltöltődésben gazdag hétvégét kívánunk. Viszont hallásra!